153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, számomra nagyon kedves volt Szilárd és diák, Giesinger Péterrel beszélgetek, gyógyszerész, PhD-s hallgatóval. Szia Peti, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Többször hallottak már téged a hallgatók itt az Éter hullámain. Most egy kicsit erről az ösztöndíjról fogunk beszélgetni, ami talán nem megszokott. Ugye te gyógyszerésznek tanultál, és ott maradtál az egyetemen PhD-zni. Először is mi ez a PhD? Lehet, hogy ez sokaknak azért nem biztos, hogy megvan.
Igen, ugye az 5 éves osztatlan képzés után a gyógyszerész hallgatók választhatnak, hogy milyen irányba szeretnék folytatni a karrierjüket. Ugye legtöbben talán a patikai szférát ismerik, tehát a gyógyszertári gyógyszerészekkel találkoznak leginkább, de lehet helyezkedni iparban, klinikákon, illetve van egy olyan lehetőség, hogy benn maradjunk az egyetemen kutatni. Én ezt az utat választottam, és hát tulajdonképpen most még 4 évig maradék, 1 évembe fogok még kutatni az egyetemen biztosan.
Említetted itt, hogy a 4 évből még 1 évig, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen 1 év múlva befejezed ezt a kutatói egyetemi gyógyszerész tevékenységedet.
Igen, terveim szerint 2020 nyarán befejezem a PhD-t, és akkor utána majd megint egy válaszút előtt fogok állni, hogy merre tovább.
Mesélj egy kicsit arról, hogy mit is csináltál te Spanyolországban 3 hónapig, mert hogy valamiféle külföldi tanulmányúton voltál, vagy szakmai gyakorlaton, vagy mi is volt ez?
Igen, ez egy külföldi szakmai gyakorlat volt. A mi kutatócsoportunkban nagyon gyakori, sőt mindenki volt kint eddig egy ilyen külföldi, hosszabb szakmai gyakorlaton. Témavezetőm dr. Ambrus Rita, a docens asszony egy külföldi konferencián ismerkedett meg Révész Piroska professzor asszony által, egy Santiago de Compostela-jában élő magyar kutató hölgye, és akkor ott beszélték meg azt, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy kis kooperáció a két intézet között, és akkor ennek keretein belül mentem én ki először.
Elhangzott dr. Ambrus Rita neve, akit szintén jól ismernek itt Kiskunhalason. Azt gondolom, nagyon szerencsés együttállás, ami a te pályádat, karrieredet segíti, hiszen személyes baráti kapcsolat is van a családjaitok között, illetve hát nagyon-nagyon jó témavezetőd van. Hol voltál egész pontosan, gyönyörű, egzotikusan hangzott a neve?
Santiago de Compostelában töltöttem a 2018. szeptemberétől 2018. decemberig tartó időszakomat. Ez Észak-Galícia, Spanyolország, ami ugye az Atlanti-óceán mellett fekszik, tehát Nyugat-Spanyolországról beszélünk, Portugália fölött. Onnan lehet ismerős a hallgatóknak, hogy ott van az El Camino nevű katolikus zarándok helynek a célállomása, a Szent Jakab katedrális.
Jaj, ezt nem is tudtam, hát ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Tulajdonképpen hogyan indultál neki ennek az útnak? Voltál-e már Spanyolországban, egyáltalán külföldön? A mai fiatalok számára már nem szokatlan, hogy mondjuk külföldön töltenek rövidebb, hosszabb időszakot. Szóval hogy készültél erre az útra, amikor megtudtad, hogy milyen klassz helyre fogsz menni?
De rendszerint annyi a dolgom, hogy nem nagyon gondolkodtam így előre, hogy hogyan fog ez kinézni. Amikor ugye megtudtam, akkor ugye forrás után kellett nézni ezt, ugye a Campus Mundi ösztöndíj program támogatta nagyrészt ezt a külföldi utat. Egyébként pedig nem nagyon gondolkoztam azon, hogy milyen lesz, mert úgyis úgy voltam vele, hogy majd megtapasztalom, hogyha odaérek.
Említetted, hogy tulajdonképpen miután kialakult a terv, hogy hova is kéne menni és milyen kutatómunkát végezni, kellett forrásokat, pályázatokat keresni. Mesélj egy picit erről. Szerintem most már az Erasmus ösztöndíjak pályázatok viszonylag ismertek Magyarországon. Azt is tudjuk, hogy egyetemisták, főiskolások nagyon gyakran élnek vele, középiskolásoknak is van, tanároknak is van Erasmus képzés, azt itt a Szilárdiban megtapasztalták sokan, illetve a város más iskoláiban is. Milyen forrásokat találtatok?
Igen, ez a Campus Mundi ösztöndíjprogram, ez az Erasmushoz nagyon hasonló ösztöndíjprogram, annyi, hogy talán inkább a végzett hallgatóknak, tehát inkább PhD hallgatóknak próbál forrásokat gyűjteni hasonló külföldi szakmai gyakorlatokhoz, és akkor én is egy ilyennek a keretein belül jutottam ki. Megpályáztam és sikeresen megnyertem.
Mennyire nehéz, mennyire bonyolult ez a pályázat, ugye az sem mindegy.
Relatíve sok papírt kell beadni, tudományos előre menetelt, saját adatokat, akkor a külföldi fogadópartnerrel kell kooperálni a papírok kapcsán, de alapvetően azt gondolom, hogy nem nehéz és nem teljesíthetetlen egy ilyen paksamétának a beadása.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Giesinger Péter gyógyszerész PhD hallgatóval, spanyol szakmai gyakorlatáról, élményeiről, illetve hát a hazatérésről fogunk majd beszélgetni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést Gizinger Petivel, volt Szilárd és diákunkkal. Néhány éve a Petőfi a hét emberének választotta, annak kapcsán beszélgettünk is már vele. Ott tartottunk, hogy sikerült forrásokat szerezni, és akkor mesélj a spanyol hónapokról, tulajdonképpen kiutazásról, és hogy kezdődött az ottani szakmai gyakorlat.
Nagyon pozitív volt az egész 3 hónapos kintlétem. A kiutazásom egy kicsit hosszadalmas volt, majdnem egy egész napot vett igénybe, de szerencsére sikerült olyan szállást találnom, ami abszolút megfelelt és kielégített minden igényt. Nagyon kedves volt a lakótárs, amit Patricia-nak hívták. Kezdeti lépések természetesen kicsit nehezek voltak, hogy hogyan mentem be a kutatóközpontba egyébként, ami egy nagyon modern kutatóközpont, egy 11 szintes modern épületről van szó. Ott a társaim nagyon kedvesen fogadtak, nagyon-nagyon törekedtek arra, hogy hamar beintegrálódjak, úgyhogy abszolút pozitív volt az embereknek a hozzáállása, és tényleg mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, mindenki megkérdezte, hogy honnan jöttem, mennyi ideig maradok, kérdeztek Magyarországról, úgyhogy tényleg mindenki nagyon érdeklődő és nagyon kedves volt már az elején.
Említetted, hogy egy napig tartott az utazás, mai világban repülővel azért Spanyolország nincs olyan messze, hogy utaztál ki, hogy ilyen hosszú ideig tartott.
Repülővel mentem, csak nem volt olyan átszállás, tehát hogy nagyon sokat kellett várnom Milánóban, 8 órát körülbelül, és nem volt közvetlen járatom Santiagóba, úgyhogy ez az, ami kicsit megbonyolította a dolgokat.
Említetted még az előző beszélgetés részben, ennek a spanyol kutatóközpontnak egy magyar munkatársa ismerkedett meg dr. Ambrus Ritával. Spanyolországban hogy kerül egy magyar kutató? Rajtad kívül.
Csaba Noéminek hívják, ő is egy Erasmus program keretein belül került még ki egyetemista korában, és akkor ő azt az utat választotta, hogy kint marad. Megismerkedett a férjével, lett 2 gyerekük, és a többi, tehát hogy ő nagyon jól megcsinálta és meglátta a karrier lehetőséget kint Spanyolországban.
Én gondolom, hogy azért itthon izgult a család egy picit, érted? Én édesanyjával találkoztam. Hogyan indítottak útjára otthonról a szakmai vezetőkön kívül a család?
Hát igen, mivel én kvázi egyke gyerek vagyok, így egy kicsit nehezen engedtek el, de azt gondolom, hogy nagyon jól kezelte mindenki ezt a 3 hónapot. Ugye tudtuk azt, hogy ez egy véges időszak, tehát a 3 hónap az nem egy végtelen időszak, nagyon gyorsan le fog telni, és tényleg hát aranyosak voltak, amikor elbúcsúzkodtunk, de végül is meg volt beszélve, hogy meglátogatnak október közepén, és akkor így azért mindenki könnyebben tudta menedzselni a dolgokat, hogy tudtuk azt, hogy rövid időn belül találkozunk, és ez a még rövidebb időn belül meg még össze is tudunk futni kint, és ennek nagyon örültem egyébként, hogy kint voltak. Anyuék meg tudták szervezni, hogy Ritáékkal ki tudjanak jönni, és azt gondolom, hogy egy csodálatos hetet töltöttek el kint.
Mekkora kutatóintézetről beszélünk itt, és tulajdonképpen mivel foglalkoztál?
Nanokapszulák gyártásával és vizsgálatával foglalkoztam.
Nanokapszulák?
Kapszulák, így van, nanokapszulák, ezek nagyon kicsi méretű, gyakorlatilag kapszulák, lényegében annyi, hogy egy olajos magot vesz körül egy polimer héj. Az elmúlt évtizedekben lett ez a gyógyszerforma kicsit felkapottabb és kutatottabb, és mint már említettem, egy 11 szintes kutatóban a Simus nevű helyen ott kutattam ezt a kis gyógyszerformámat.
Gondolom a munkanyelv az angol lehetett. Hogy tudtál beilleszkedni a csapatba?
Nagyon egyszerűen ment, tényleg rendkívül segítőkészek voltak, minél gyorsabban igyekeztek engem beintegrálni, mind a munkarendben, mind pedig az egyéb szabadidős tevékenységekbe. Volt egy indiai srác, Maruti, ő gyakorlatilag a kint ilyen mentorom volt, ő segített nagyon-nagyon sokat még Noémiék mellett, és egyébként is a labortársaim, akik Marutin kívül spanyolok voltak, ők is nagyon-nagyon kedvesek voltak, és abszolút mindig volt nekik is egy kedves szavuk, és mindig segítőkészen álltak hozzám.
Mennyire dolgoznak csapatban a gyógyszerészek egy-egy ilyen kutatás kapcsán?
Manapság a mai világban én azt gondolom, hogy nem lehet egyedül végigvinni egy projektet, tehát hogy akár a vizsgálatok szintjén, akár minták előállítása során előfordul az, hogy kell segítséget kérni más kutatóintézetek, vagy akár más munkacsoportok tagjaitól, szóval abszolút jellemző, és ez egy jó dolog is, hogy mindenki próbálja szélesíteni a kapcsolati körét ilyen téren is, hogy együtt tudjanak kutatni. Későn tudtam meg azt, hogy mit fogok kint csinálni, úgyhogy eleinte abba kellett belejönnöm, hogy hogyan csinálom meg, illetve az egész témának az irodalmi hátterével egy kicsit jobban megismerkedjek, erre ment rá kb. Így az első 1 hónap, és akkor utána kezdődött a valódi munka, amikor is tényleg segített mindenki, mert ugye ez a kutatóközpont, ez más kutatónak az eszközparkjához is hozzájuthat, és akkor így ezáltal kialakul egy olyan háló, amin keresztül mindenki tud segíteni a másiknak.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Most egy kis zene jön, és folytatjuk a beszélgetést dr. Gizinger Péter kutató gyógyszerésze, a spanyol élményeiről, amelyek nem egy toreador viadalhoz kötődnek, hanem kutatáshoz. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gizinger Petivel. Említetted, hogy ebben a spanyol kutatóintézetben egyrészt nagyon sokféle nemzetiségű kutató dolgozott, másrészt nem csak gyógyszerfejlesztéssel foglalkoztak, igazából erről már szünetben beszéltünk veled. Mesélj egy kicsit erről, hogy hogy működik a mai világ. Ugye említettél kapcsolati hálókat, tehát ha neked a te kutatásodhoz kell valami, akkor más intézetek, akár eszközparkját, akár szakmai segítségét lehet kérni, de hogy magában a komposztellai kutatóintézetben is nem csak gyógyszerész kutatók voltak, mesélj erről.
Igen, ez egyébként világviszonylatban így van, tehát ez Magyarországon is így van, az eddigi megjelent két cikkemnél is, ugye az egyiknél más intézetek segítségét vettük igénybe, a másiknál pedig külföldi, tehát kolozsvári kutatóval vettük fel a kapcsolatot, és ők segítettek kutatást végezni. Ez ugyanígy működik Spanyolországban is, ott is rendkívül módon előszeretettel kooperálnak francia partnerekkel, olasz egyetemekkel, olasz kutatókkal, meg akár dél-amerikai kutatókkal is, tehát hogy tényleg mindenki próbálja a témájából kihozni a maximumot, és ennek megfelelően a kvázi legjobb, leghozzáértőbb segítséget és tapasztalatot igénybe venni más részről.
Én nagyon boldog vagyok ezeket hallgatva. Igazából a legeredményesebb akkor tud működni, hogyha összetesszük azokat, amiket tudunk, és nem eltitkoljuk a tudásokat. Azért régen ez jellemző volt akár a kutató munkákra is, tehát hogy nagyon komoly konkurencia volt, hogy ki írja előbb az eredményt. Igazából ez lett volna az első kérdésem, hogy régen, mit tudom én, a cukorbetegség kutatásában voltak kutatóintézetek, és aki hamarabb ugye felfedezte, övé volt a dicsőség, és éppen ezért nagyon sokszor nem osztották meg egymással a tudást. Ez nagyot változott, ahogy most mondtad. Hogyan történik ma, ha van egy fejlesztés, és van egy tudományos eredmény? Ma nincs ilyen verseny?
De van, és egyébként az jutott eszembe így a kérdést hallgatva, hogy azért erkölcsileg és etikailag ez ma sem egy ilyen ideális világ. Azt gondolom, de hogy manapság úgy tud egy kutató, illetve egy kutatóintézet, vagy egy egyetem előre haladni, hogyha láthatóvá teszi magát. Ez ugye azt jelenti, hogy ha vannak jó eredményei, azokat nem bentartja, és nem magának megtartja ilyen know-how-ba, hanem publikálja őket. Tehát, hogy ugye a tudományos előremenetelt azt a publikációknak a száma határozza meg, és ezért nem nagyon engedheti meg magának senki sem azt, hogy bentartsa a tudását.
Tehát akkor megosztja cikkek formájában, de mondjuk, hogyha van egy ilyen közös projekt, és mondjuk teszem föl, te most Spanyolországban egy fantasztikus nagy eredményre jutottatok volna, akkor ilyenkor kié az érdem, hogy ki a felfedező? A kutatócsoport minden tagja, a résztvevő intézetek együttesen?
Igen. Ilyenkor ugye, ha esetleg ebből egy cikk születne, akkor mindenkit fel kellene sorolnom, aki segített ennek a létrejöttében. És akkor én azt gondolom, hogy bármennyire is, ugye valószínűleg én lennék az első szerző, de hogy legalább olyan fontos volt a külföldi partnereknek is a hozzáadott értéke, mint az enyém, mert ugye nélkülük nem sikerült volna ezt létrehozni.
Tehát akkor tulajdonképpen így oszlik meg a dolog, hogy szívesen segítenek egymásnak a kutatók, mert hogy nem érzik azt, hogy na most átadták a tudást, akkor aztán az le lesz nyúlva idegenek által. Vagy ettől ez bonyolultabb azért. Látom az arcodon.
Igen, ennyire nem fekete és nem fehér, de hogy mindenkinek érdeke az, hogy segítsen a másiknak, mert tipikusan az, hogyha ma én segítek neked, akkor holnap lehet, hogy te fogsz segíteni nekem. Tehát, hogy ezek olyan gyümölcsöző és nagy eredményeket tartalmazó kooperációk lehetnek, amikbe aki lát potenciált, az ki tudja hozni belőle a maximumot, és hogyha szerencséje van, akkor sikerül is neki.
Mire jutottál? Ugye említetted, hogy egy hónapig avval töltötted az időt, hogy igazából a szakirodalmakat tanulmányoztátok, és itt nano kapszulákat említettél. Az azt jelenti, hogy ilyen nagyon-nagyon pici, egyszer már beszélgettünk erről itt a rádióban, hogy nagyon pici méretűre hasítják ezeket a gyógyszereket, és hatékonyabban hatnak. Arról a területről van szó?
Igen, amikor beszéltünk erről, akkor a nanonizált hatóanyagot tartalmazó orporokról volt szó. Ez egy más gyógyszerforma, lényegében ugyanabban a mérettartományban mozog, csak ugye itt egy hatóanyagot, ilyen esetben az én antiepileptikumomat egy olajos magot körülvevő polimer héjba próbáljuk belerakni, és azt, hogy mit értem el, nagyon nehéz ezt még megmondani, most itthon próbálom folytatni a kinti kutatási tevékenységemet, próbálom újra előállítani azokat a mintákat, ugyanolyan hatékonysággal ezeket újra le kell vizsgálni, és akkor most zajlik az a része a dolognak, hogy hogyan tovább. Vannak kísérletek, voltak már próbálkozások a héten, de még erről konkrétabbat nem tudok sajnos mondani.
De mindenképpen eredményes volt, hiszen említetted, hogy folytatod itthon tulajdonképpen ezt a területet.
Igen, abszolút eredményes volt, és hát kénytelen is vagyok folytatni, hogy a PhD-met be tudjam fejezni, ugye ez egy jó nagy szelete, vagy egy bizonyos szelete lesz a PhD kutatásomnak, úgyhogy nem ülhetek a babérjaimon, és nem dőlhetek hátra, hogy jaj, de jó, hogy kint voltam most 3 hónapot, szóval, hogy itthon kell folytatnom természetesen a kinti tevékenységemet.
Innen fogjuk folytatni, hiszen eddig csak a munkáról beszéltünk, holott Spanyolország elég izgalmas ország ahhoz, hogy gondolom sok minden más. Ma is belekóstoltál a szabad időben, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Gizinger Péterrel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gizinger Péterrel. Ugye sokat kérdeztelek arról, hogy hogyan tartotok kapcsolatot a különböző gyógyszerész kutatókkal, de közben arról is beszéltünk, hogy pusztán nem csak gyógyszerészeti kutatások voltak ebben az intézetben, hanem biológia, vegyészet, kémia. Hogy van ez? Mesélj erről.
Alapvetően nagyon multikulturális az egész kutatóközpont. Indiaiak, olaszok, franciák, Dél-Amerikából rengeteg kutató érkezik. Én relatíve rövid időszakot töltöttem ott kint, az én 3 hónapom az a legkevesebb körülbelül, amit ott kint lehet tölteni, mert sokszor 1 év, 3 év valaki az egész PhD-jét ott csinálja. Szóval, hogy tényleg nagyon sokszínű az egész társaság, és nagyon összetartó ezáltal. És kérdeztem is őket, hogy miért ilyen kedvesek velem, és ők azt mondták, hogy tudják azt, hogy milyen újnak lenni, tudják milyen az egy teljesen más kultúrából beérkezni, és ezáltal aki fogékony arra, hogy bevegyék a közösségbe, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez sikerüljön is, és ez tényleg nagyon jól esett, és nagyon szívet melengető volt ezt hallani.
Mindjárt ki is fogom kérdezni, hogy mit csináltatok szabad idődökben, de egyébként ezt nagyon jó hallani és látni, hogy ennyire sok nemzetiség nem egymás ellen fordul, hanem éppen, hogy segíti egymás, és teljesen jól igyekszik együttműködni. De mondtad, hogy kémia, biológia, gyógyszerészet, tehát különböző területek voltak. Az ember még mindig azt gondolná, hogy ezek úgy külön működnek, külön kutatnak a biológusok, külön kutatnak a vegyészek, kémikusok, külön a gyógyszerészek. Tehát, hogy miért van szükség, hogy ők ennyire együtt működve egy intézetbe dolgozzanak?
De én azt gondolom, hogy így a 21. századra akkora tudás halmozódott fel minden területen, és annyira szegmentált mindenfajta terület, hogy egyfajta szakmával nem állja meg az ember a helyét egy területen, vagy egy témában. Tehát, hogy nincs olyan aspektusa mondjuk egy gyógyszerészi témának, amire mondjuk egy biológus ne tudna még 3 új dolgot mondani, vagy még 5 új dolgot mondani. Ugyanez egy kémiai dolog kapcsán is így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az élettudományokban, meg egyébként így nagy általánosságban mindennel kapcsolatosan, hogy egymás tudásának a kiegészítése az, ami a legfontosabb manapság. Ehhez kell megtalálni azokat a partnereket és azokat a kutatókat, területeket, akik hajlandóak együttműködni, és olyan pluszt is adnak a kutatási tevékenységbe, amivel előrébb jár az ember.
Tehát, ha lefordítom magamnak, akkor azt jelenti, hogy a valóság egy-egy téma felderítése nem szűkíthető le csak biológiai vagy csak kémiai területre, hanem ugye összefüggnek ezek a területek, és éppen ezért tudtuk nagyon sokat segíteni egymásnak, hogy egy biológus egy vegyészeti kutatásban, egy kémikus a biológiai kutatáshoz, tehát hogy kicsit szétválasztottak ezek a területek, és hogy újra össze kell állítani, mert a valóságban együtt vannak.
Igen, tehát hogyha találkozik az ember egy problémával vagy kihívással, akkor azt először azt gondolom, hogy szét kell szerelni, hogy utána újra össze tudják tenni. Tehát ez egy gyakorlatilag, és nem csak élettudománnyal kapcsolatos kihívásról van szó, akármilyen kihívás jön az ember életébe, akkor jó, hogyha tud csapatban dolgozni, mert az én személyes véleményem az, hogy egy csapat mindig többre tud menni, mint egy egyén önmaga.
Nagyon tetszik, hogy megfogalmaztad, tehát hogy egy feladatot, egy problémát szét kell szerelni, külön-külön is meg kell vizsgálni, és utána újra össze kell szerelni. No, hát nagyon sok sikert kívánunk ezen a területen tovább, és akkor már is ott vagyunk, hogy El Camino célpontja. Gyönyörű neve van Santiago de Compostela. Itt töltötted a 3 hónapodat, mesélj, milyen volt az időjárás, és mit csináltál szabadidődben?
Azt tudni kell, hogy Santiago de Compostela Európa második legcsapadékosabb városa. Közel van az óceán, de szerencsére az első hónapban, illetve az első pár hétben ezt nem nagyon tapasztaltam, és soha nem gondoltam volna, hogy az időjárás ennyire rá tudja nyomni egy ember hangulatára a bélyegét, de amikor 2 héten keresztül folyamatosan esett, akkor az azért egy picit olyan szomorkás volt mindenki számára, de alapvetően egy gyönyörű városról van szó. Ugye, amint említettem, az El Camino katolikus zarándokhelynek a célpontja, így rengeteg hátizsákos turista érkezett még a nyári hónapoknak a végén, illetve az őszi hónapokban. Tényleg egy nagyon kétarcú város, mert egyrészt az egyik fele van az óváros, ami tényleg a középkorban épült, gyönyörű épületekkel, sétáló utcákkal, oda autók nem is hajthatnak be, rengeteg sok étteremmel, bárral és hasonló helyen, és ez mellett van az újváros, ami pedig, én neveztem el újvárosnak, ami pedig nagyon modern, nagyon 21. század, és tényleg annyira ezt a modern érzést keltette bennem, hogy simán el tudnám képzelni az életemet ott, mert annyira gyönyörű volt maga az egész város, meg az egész hely.
Rólad sokan tudják, hogy nagyon szeretsz és tudsz is focizni, tehát a mozgás az nagyon szerves része az életednek. Mit tudtál csinálni Santiago de Compostelában mozgásgyanán? Túrázás, városnézés, találtál-e foci csapatot?
Igen, próbáltam ugye nem elhanyagolni magamat, szerencsére a belvárosban laktam, így nagyon közel volt az Alameda nevű csodálatos park, ahova kijártam futni hetente 2-szer, ez mellett majdnem minden nap sikerült edzenem is, illetve óriási nagy szerencsém volt, mert kutatóközpontba történő megérkezésem utáni 3. órában sikerült egy olasz kutatóval kapcsolatba kerülnöm, és ő, neki a 2. kérdése az volt, hogy szeretek-e focizni, és hát tényleg akkor az volt az érzésem, hogy megérkeztem, és akkor gyakorlatilag úgy sikerült találnom foci csapatot, hogy nem is kerestem még akkor, úgyhogy tényleg nagyon szerencsésnek mondhatom magam. És egyébként ő később az egyik legjobb barátom is lett ott kint.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk, a spanyol kutató élményekről, illetve szabadidős élményekről beszélgettünk dr. Gizinger Péterrel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gizinger Péterrel. Szabad időről kezdtél el mesélni, és hogy az Úristen egyből küldött már a kutatóintézetbe első napján egy olasz srácot, aki megkérdezte, hogy szeretsz-e focizni, és hát jó embertől kérdezte, mert azt gondolom, tudják, hogy imádsz, és tudsz is. Szóval, gyakorlatilag akkor fociztál, és mert edzést emlegettél, ez alatt mit értettél?
Nem, edzés alatt nem egészen a focit értettem, de mindig sikerült megszervezni, hogy egy héten egyszer azért eljuss focizni, és akkor ezek ilyen rendszerint nagyon jó hangulatú kis mozgások voltak. Leosztottuk a csapatokat, és tényleg egy baráti foci volt minden héten, ami tényleg jól is esett, hogy láttam a labdát, közelemben volt a labda, és tényleg mozgásnak is nagyon jó volt, és egyébként miután látták, hogy hogyan játszom, bevettek az egyetemi csapatukba is, és akkor ott is sikerült pályára lépnem az őszíneikben.
Igen, ezért ezek a sportokat érdemes űzni, kérem szépen, mert nagyon-nagyon sok barátra lehet szert tenni általuk, és később akár szakmai kapcsolatra is. Úgy említetted, hogy ez az olasz srác később a legjobb barátod lett ott a csapatban. Mivel töltöttétek egyébként az időt? Volt egyáltalán szabad idő, és azt hogyan töltöttétek el, amikor nem éppen fociztatok, vagy sportoltatok?
Igen, én még annyival egészíteném ki, hogy kevesen gondolják azt, hogy a labdarúgás egy nagyon hasznos sport, de én azt gondolom, hogy egy nemzeteken és tényleg egy egész világon átívelő közös szellem tud lenni, mert nagyon sok nemzetiségű ember játszott együtt, és ez volt a közös nyelvünk gyakorlatilag, és ez volt az, ami összehozott minket, hogy szerettünk focizni. Egyébként a hétvégéken pedig, hát mivel fiatal kutatókról van szó, rendszerint étterembe mentünk, közösen elfogyasztottunk egy vacsorát, ott beszélgettünk még utána, és akkor amennyiben volt kedve, az ment tovább az éjszakába.
Mesélj egy kicsit, milyen a spanyol éjszaka, táncolás, szalsza jut eszembe, szalszáztál-e, mesélj ezekről.
Alapvetően ugye az egész spanyol életmód egy kicsit el van tolva, tehát hogy ők kicsit később járnak reggel munkába, később ebédelnek, ezáltal később vacsoráznak, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen rendezvény rendszerint pénteken este 10 órakor kezdődött, akkor kezdtünk el gyülekezni, és akkor utána még megvacsoráztunk, és akkor volt, hogy nem ritkán 2 óra körül megindultunk a célhelyre, és ritka az, hogy a spanyolok egyből bulizni mennének, tehát hogy még közbe iktattunk egy helyet, és akkor ilyen 4 órakor kerültünk bizonyos esetekben magára a buli helyre. Egyébként teljesen közép-európai helyek vannak ott is, annyi, hogy ugye a reggaeton, ami náluk egy, tehát az tipikusan spanyol zenei irányzat, ott hangsúlyosabban jön elő a bulik zenei palettáján.
És hogyan tetszett egyáltalán a spanyol élet? Különbözött-e mondjuk a szegedi buli helyektől? Nyilván különbözött, ha más nem talán a sok színűsége, bár mondjuk Szegeden is nagyon sok színű nemzetiség.
Igen,
van.
Abszolút. Hogyha magára az éjszakai életről beszélünk, semmi különbség nincs a kettő között, annyi mondom, hogy a zenei stílus egy kicsit más, de nekem ez abszolút bejött, és egyébként amikor én nagyon szeretek zenét hallgatni minden időszakban a napnak, tehát hogy a lényeg az, hogy amikor esetleg az irodában hallgattam, vagy a laborban zenét hallgattunk, akkor ugye nagyon tetszett a spanyol kollégáknak az, hogy én már ismerek egy csomó spanyol zenét. Tehát hogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó dolog volt, tényleg nagyon, nagyon tetszett nekik, és nagyon örültek annak, hogy ennyire beintegrálódtam, és egyébként pedig a spanyol életről talán annyit, hogy nekem a környezettudatosságuk az, ami jobban tetszett, vagyis hát ami nagyon tetszett. Tehát, hogy minden utcán volt olyan, hogy szelektíven lehetett gyűjteni a hulladékot, illetve mi is otthon lakótársammal szelektíven gyűjtöttük, megpróbáltunk ugye minél tudatosabban étkezni, tudatosabban vásárolni, nem használtunk fölösleges műanyagszatyrokat, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez az, ami nagyon tetszett a spanyol életvitelben. Egyébként pedig nincsen markáns különbségek a két életmód között.
Nagyon tetszik, sokan azért Spanyolországról nem ezt gondolnák, hiszen temperamentumos stb. Tehát, hogy tiszták az utcák, ha jól értem, tehát rendezettek?
Nagyon tiszták az utcák, és annak ellenére, hogy nagyon temperamentumosak, és nagyon szeretnek élni, és nagyon szeretnek bulizni, és tényleg élvezik az életüket, azért ennek ellenére ez nem abban csúcsosodik ki, hogy akkor igen, hogy akkor nem érdeklik őket azt, hogy mi történik a világgal, tehát, hogy megvan ez a fajta, hogy mondjam, tényleg környezetudatosság és a jövőre való odafigyelés, de ez mellett ugye élik az életüket, és nagyon élvezik, és rendkívül mosolygósak, rendkívül életvidámak, tehát hogy nagyon jó volt kint lenni, mert mindig pozitív volt az ember.
Hú, ez nagyon jó lenne eltanulni tőlük mind a kettőt. Az életvidámságot, de elsősorban, mert azt gondolom, hogy ezen a területen nekünk nagyon sokat kell tanulni. Nekem is volt kapcsolatom spanyol oktatóval, az Erasmus, és ugyanez jött le, hogy rendkívül életvidám, pozitív, nyilván nem mindenki ott sem, de hogy ez úgy általánosságban nagyon jó lenne megtanulni. Honvágyad volt-e?
Igen, és ez volt a legnagyobb nehézség is kint. Ugye voltak nehezebb napok, de alapvetően mindig sikerült valahogyan kievickelnem a nehezebb pillanatokból. Ugye, amint említettem, a búcsúzkodásnál tudtuk, hogy ez egy véges időtartam, tehát, hogy nem sokára találkozok mindenkivel, egyedül a papámtól köszöntem el úgy, hogy hát valószínűleg nem látjuk egymást soha többet, és hát sajnos ez volt a legnehezebb pillanatom talán ott kint, amikor őt elveszítettük.
Azt tudom, hogy amikor haza indultál, édesanyja könnyes szemekkel mesélte, hogy jaj, hogy nagyon-nagyon boldog, hogy jössz haza, és hogy nem akarsz kint maradni, vagy legalábbis most még biztosan nem. Hogyan tudod elképzelni a jövőt?
Én alapvetően Magyarországon képzelem el a jövőmet, rengeteg sok barátommal beszélünk erről nap mint nap, hogy ki könnyebb lenne külföldön, nehezebb lenne külföldön. Én nagyon szeretem az itteni életemet, nagyon hiányoznának az itteni emberek, és tényleg ez volt a legnehezebb kint, hogy ezt hogyan kezeljem. Mert ugye nagyon sok barátom lett ott kint is, ott mondták, hogy akármikor visszamehetek, mert egy családra leltem kint, de hogy azért nekem nagyon-nagyon hiányzott a családom itthonról, és a tényleg a legközelebbi barátaim. Úgyhogy egyelőre Magyarországon képzelem a jövőmet, de nem minden áron. Azt gondolom, azért is mentem gyógyszerésznek, hogy külföldön is piacképes diplomám legyen, szóval, hogyha úgy alakul, akkor nem fogok félni belevágni egy külföldi kalandba sem.
Köszönjük szépen a beszámolót, és nagyon örülünk, hogy egyelőre még itt tartanak a barátok és a kapcsolatok, és reméljük, hogy olyan helyé válik Magyarország, hogy a tehetséges fiatal emberek mind megtalálják a helyüket és munkájukat itthon is, kooperálva természetesen külföldi partnerekkel. Köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek.
Dr. Gizinger Péterrel beszélgettünk, a Szegedi Egyetem PhD gyógyszerész hallgatójával a spanyol szakmai gyakorlatáról és az ott szerzett élményekről. Maradjanak velünk tovább is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.